Komáromot.
Így Győr Szent Iván.
Ács.
Jelentkezik Ete.
Halloid Bana.
Eger következik.
Itt a Börzsöny Duna Ipoly régió.
És itt van Nyíregyháza is.
Körkapcsolás a civil rádióban. Mit tesznek a helyi közösségek a saját településeikért? Együttműködések a helyi ügyek megoldásaira. A civil tudósítói hálózat körkapcsolása. Itt a civil rádióban.
Köszönjük a kedves hallgatókat. Hirtelen meditáltam, hogy jó napot vagy jó estét mondjak-e, de hát nem tudni, mikor hallgatják az emberek. Köszöntjük a rádió, ez minden időszakra.
Te mondjál jó estét, én mondom jó napot.
Na, a civil rádiót hallják, tehát bár ez nem hiszem, hogy nagy találmány, és a hetedik körkapcsolásos műsorát szervezzük a rádiónknak. Erről már többször beszéltem, de néhány mondatban azért megpróbálom összefoglalni, hogy a civil rádió toborzott különböző helyein az országnak olyan kollégákat, szakértőket, civileket, akik a saját településük vagy a saját környezetüknek a híradói lennének, de nem csak nekünk adnának a civil rádiónak, hanem egymásnak is, tehát egy olyan hálózatot kezdtünk el fölépíteni, amiben kiki a maga környezetében a helyi nyilvánosságból gyűjt anyagokat, a helyi nyilvánosságba eljuttat anyagokat, és nem csak a sajátját tartja nyilván, a saját anyagait, hanem máshonnan, másoktól is érdekes anyagokat átvesz, közzétesz, és mi itt a civil rádióban a körkapcsolások keretében egy-egy témát választva pedig próbálunk egy keresztmetszetet adni, akik éppen akkor azon abban a témában, vagy abban az időszakban a mi tudósítóink közül aktuálisak, vagy tehát éppen ráértek és tudtak ebbe dolgozni. Ma is így van, ez összesen 8 beszélgetés lesz, 8 interjú, amelyeknek, és akkor itt elértünk a mai témához, ez a víz megtartás esélyei Magyarországon. Te ezzel hogy találkoztál?
Hát azt még mondjuk el a hallgatóknak, hogy épp az kapcsolja össze a dolgot, hogy van egy téma, és ezért érdekelheti egy másik településen lévő embert, mert ugyanarról a témáról beszélünk, és akkor lehet, hogy hasonló problémákat fog hallani, vagy hasonló jó megoldásokat. A másik az, hogy amikor kiválasztunk mi egy témát, hogy mi körül járunk, akkor több minden van a tarsolyban, és hát valahogy a körkapcsolásban érintettek, szavazzák meg, hogy most mi legyen, amivel foglalkozzunk.
Úgyhogy már azok a kollégák, a tudósítók.
A tudósítónk, igen. És még egy harmadik dolgot is mondanék, hogy sokan azt gondolják, hogy ezek a civilek, akik egy témával foglalkoznak, hogy azok amatőrök, hát lehet, hogy a kérdezők amatőrök, de megtalálják azt az embert ott helyben, aki valamilyen szempontból jobban ért az adott témához, amit kiválasztottunk, tehát...
És előfordul, hogy ezek olyan civilek, akik egyébként hivatásuknál fogva profik a maguk területén.
Igen, hát ez egy plusz, hogy is hívják, hogy sokan azt gondolják, hogy a civilek azok nem értenek hozzá, miközben hivatásuk is lehet az a téma, amiben megnyilvánulnak.
Azt nem mondtuk még el, hogy a mai műsorban, akik mi itt a stúdióban, a civil rádió stúdiójában szereplünk, egyrészt a technikai pultnál a zenét és a technikát is segítenek Petik András és Cserháti Ákos kollégáink, és a műsorvezetők pedig...
Én Zsolt Péter vagyok.
Én pedig Péterfi Ferenc leszünk. Valamit még mintha mondani akartál volna, nem, csak nem.
Szerintem csapjunk bele.
Így van. Tehát a vízmegtartás, ami egy nagyon fontos, főleg ebben a szárazodó, egyre jobban szárazodó világban, és nagyon érdekes, hogy várostól, faluig, Dunántúltól, Alföldig, a hegyvidékig különböző témákat adtak, és valamit itt mondtál, amiben még belekapaszkodnék, Péter, hogy nem csak, hogy ötletet meríthetnek a másikéből, hanem a másik cselekvése kapcsán maguk is megacélosodhatnak, hogy nekik is valamit érdemes lenne helyben csinálni, megtalálni a helyi megoldást. Tehát nem biztos, hogy lemásolni kell egy másik műsort, vagy egy másik megoldást, egy másik módszert, de ez is lehetőség. De akár az is, hogy valamilyen módon saját ötletet csiholnak ki és dolgoznak.
Igen, hát minden helyzet egyedi, és arra kell kitalálni valamit, de mentálhigiénésen adhatnak egymásnak erőt a témák.
Az első téma Zagyva Gabi kolléganőnk, aki Alsómo családon él és dolgozik. Ez egy dél-dunántúli falu, és egy ilyen végső falu, tehát egy út végén van, nem is vezet nagyon tovább, ha jól tudom. De ő két vendéget is felkért ebben a témában, akit ő ismert, és akivel neki szakmai kapcsolatai vannak. Az egyik a Klímabarát Települések Szövetségétől Porhajas Gábor, a másik egy budapesti, a 12. kerületi önkormányzatnál dolgozó Hamza Zsófia. Velük beszélget erről a kérdésről, és hát ők mondják el a saját munkájuknak a tapasztalatait.
Kapcsoljuk Komáromot.
Itt György Szent Iván.
Ács.
Jelentkezik Ete.
Halló, itt Bana.
Eger következik.
Itt a Börzsöny Duna Ipoly régió.
És itt van Nyíregyháza is.
Körkapcsolás a civil rádióban. Mit tesznek a helyi közösségek a saját településeikért? Együttműködések a helyi ügyek megoldásaira. A civil tudósítói hálózat körkapcsolása itt a Civil Rádióban.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm Hamza Zsófiát, a Budapest Főváros 12. kerület önkormányzatától, és Porhajas Gábor Lászlót, a Klímabarát Települések Szövetsége részéről. Ami engem kifejezetten érdekel, az az, hogy önkormányzati programokban, helyi programokban hogyan tudnak a civilek, a lakosság részt venni, illetve hogy a víznek, vízmegtartásnak van-e közösségfejlesztő szerepe is, milyen tapasztalataitok vannak ott. Ugye Budapest 12. kerület, egy városi kerület. Nálatok milyen problémák jelentkeznek így a vízmegtartással kapcsolatban, és hogyan tudjátok ezt kezelni? Milyen...
Üdvözlök mindenkit! A 12. kerületben nagyon régóta fennálló probléma, ami a klímaváltozással föl is erősödött, az esővíz hirtelen, gyorsan, nagy mennyiségben lezúdul, mivel ez egy hegyes vidék, ezért a lezúdulást szó szerint kell érteni, elönti az utcákat, elönti a pincéket, elönti a garázsokat. Ez egy közösségi probléma, mert mindenkit, akit a víz útjában van, érint. Tehát mindenkinek ügye, és mindenkinek kezdeni kell ezzel valamit. És hogyha túljutunk a panaszkodáson, hogy már megint bejött a víz, akkor vannak lehetőségek, mert ezt a vizet érdemes megfogni, megtartani, enyhíteni az általa okozott károkat, és felfedezni benne a jót. Szerintem egyébként ez a kulcsa mostanában mindennek, hogy nagyon sok rossz ér minket a klímaváltozás miatt, és nem ez kulcsfontosságú, de fel lehet fedezni benne az erőforrást is. Tehát a víznek, még a lezúduló víznek is erőforrásként is lehetne szerepelni, hogyha meg tudjuk tartani. Van egy projektünk, a Városi Eső, ez egy live programban valósul meg, az a mottója, és nem véletlenül, hogy a Városi Eső aranyat ér, akkor, hogyha megfelelően kezeljük. Tehát, hogyha megpróbáljuk megtartani, helyben tartani, felfogni, és utána használni, különféle módszerekkel, majd beszélgetünk róla, akkor ez egy erőforrás, amivel segítünk magunkon.
Gábortól is kérnék egy ilyen nagyon rövid. Ti, mint Klímabarát Települések Szövetsége, milyen projektekkel találkoztok, ami így a vízmegtartást érinti?
A Klímabarát Települések Szövetsége most már 2017 óta számos vízmegtartással kapcsolatos projektben vesz részt. 2017-ben indult a Life MiCac projektünk a belügyminisztérium, amikor Mászti államtitkárságával közösen. Ennek az volt a célja, hogy 5 pilot kis településen, Püspökszilágyon, Pátyán, Tiszatarjánban, Rákóczi-új falun, illetve Ruzsán különböző természetes vízmegtartó megoldásokkal kísérletezzünk pilot jelleggel. Ezt követően már vízítő szinten próbálunk megkísérletezni a természetes vízmegtartó megoldásokkal Püspökszilágy és Bátya vízgyűjtő területén. Ezen kívül szövetségünk is benne van a Zsófia által már említett Városi Eső projektben. Eddigi tapasztalataink szerint azt kell mondani, hogy azok, amelyeket a nemzetközi szakirodalomban természetes vízmegtartás alatt tanultunk, vagy értük, tehát röngátak, vagy éppen esőkertek, vagy különböző tavaknak a létrehozása, ezek Magyarországon is használható jó eszközök. Fontos azt szerintem kiemelni, hogy nem mindenhol lehet ugyanazokat alkalmazni. Tehát nagyon fontos az, hogyha egy bármilyen ilyen projektbe belevágunk, akkor először megnézzük azt, hogy milyenek a domborzati adottságai az adott településnek, vagy az adott térségnek, és az alapján meg felmérjük azokat, hogy hogy vannak vízfolyások egyáltalán, mik azok a problémák, hol vannak elöntések, hol jelent például a villámárvíz, amit Zsófia is említett problémát, és azokra próbálunk meg valamilyen mintát adaptálni. A lakosságnak ebben azt gondolom, hogy...
Ugye említetted, hogy azért egy ilyen projekt megtervezése, előkészítése, hát ez bizonyos vizsgálatokat igényel. Hogy látjátok, hogy az önkormányzatok mennyire nyitottak erre? Talán nem is a nyitottság a jó kérdés, de ugye ezek az előkészítő vizsgálatok, akár egy ilyen lefolyás vizsgálat elkészítése, az egyrészt szakértelmet igényel, másrészt drága, hosszú ennek a elkészítése. Ugye a hazai önkormányzatok, főleg az ilyen kis vidéki önkormányzatok, mint ahonnan ugye én is jövök, ez a Alsamacsalád, Megvan erre a lehetőségük? Vannak szakemberek, akik ezt megcsinálják? Hogyan tud esetleg ebben segíteni a Klímabarát Települések Szövetsége?
Egyre nyitottabbak az önkormányzatok, én azt gondolom. A finanszírozási kérdés az mindig kardinális kérdés az önkormányzatok körében, főleg mostanság, amikor egyre rosszabb körülmények között vannak financiális szempontból az önkormányzatok, és az a tapasztalat, hogy pár millió forintot tervezésre rá tudnak szánni önerőből a legtöbb települési önkormányzat, viszont nagyon nagy a félelmük attól, hogy mi van, hogyha nem nyer a projekt, és akkor utólag nem tudom elszámolni ezt a tervezési költséget, és ugye ezt ténylegesen saját erőből kell megfinanszírozni, akkor van bennük egy ilyen félelem, hogy hát akkor ennek nincs értelme, hogy én akkor nem biztos, hogy bele tudok vágni, mert mi lesz, hogyha mit fog szólni a képviselőtestületen, mit fog szólni a lakosság, hogyha elment tervezésre, egy stratégiai dokumentumnak az elkészítése több millió forint, és nem húsvér beruházás, infrastruktúrás beruházás nem tudott megvalósulni. Van hajlandóság bennük, ha tényleg azt érzik, hogy nyerhetnek, és van esély, hogy meg tud valósulni valami.
Egyrészt örvendetes a változás, hogy a tervezés és az előkészítés felé legalább elméletben meg szándékban van egy nyitottság. Mi magunk tapasztaltuk meg azt a 12. kerületben, hogy azt gondoltuk, hogy bizonyos, mit tudom én, elöntéseket majd lent szépen rendezünk egy vízgyűjtővel, vagy egy ciszternával, és rá kellett, hogy döbbenjünk a vizsgálatok alapján, hogy bizony, hogyha ezt a vizet fönt nem fogjuk meg, akkor hiába is csinálunk ciszternát a kerület aljába, ott a déli pályaudvarnál. De hogy ne legyen ez olyan nagyon rémisztő, hogy az ember hogy fogjon ehhez az egész történethez hozzá, kidolgoztunk egy szakértők segítségével egy kis munkafüzetet, ami arra lesz nagyon jó, hogy a települési szakemberek és döntéshozók közösen végig gondolják, hogy az adott településen a csapadékvíz kezeléssel kapcsolatban milyen adottságaik vannak, milyen problémákkal küzdenek, vagy milyen kihívásokkal, és erre milyen válaszokat lehet adni. Nagyon sokat segít, hogyha ezt együtt végig gondolják, mert nem mindig tudnak egymásról az egyes irodák vagy szakirodák. De hogyha közösen leülnek a városfejlesztéssel, a zölddel és a közművekkel foglalkozók, akkor ez az együttes gondolkodás már egy nagyon nagy lépés. És akkor utána pontosan fogják tudni, hogy mi az a további tervezés előkészítési, kutatási feladat, amit meg kell csinálni.
A másik fontos dolog, amit talán Gábor is említett, hogy mennyire tudjuk a lakosságot bevonni. Tehát nyilván a lakosság nem fogja érzékelni ezt, hogy itt milyen tervezési, előkészítési, szervezési munkák vannak. Ők azt látják, hogy mennyi zöld felület van, hogy befolyta a víz a garázsomba vagy a pincémbe. Van-e esetleg inspiráló, motiváló tapasztalatotok a lakosság bevonásáról?
Két példát is tudok mondani, amelyek talán érdekesek lehetnek. Az egyik az egy vidéki agglomerációs település, egy vidéki középváros melletti agglomerációs településnek a példája, ahol esővíz gyűjtő tartályokat osztottak a lakosság körében. Viszont nem akárhogyan, hanem azt mondták, hogy ehhez még kaptok palántákat is, és ezeket gondozni kell. És ezeket az önkormányzat képzéseket tart nekik. Szintén pozitív példa az, hogy a közösségi bevonásnak, főleg kis településeken mekkora lehetősége van és esélye van. Ez nem feltétlenül település mérettől függ, ez egyszerűen az önkormányzatnak a beágyazottságától függ.
És hogy egy picit kevésbé direkt módokat említsek a csapadék megtartással kapcsolatos szemlélet formálására. Egyrészt nálunk is van a 12. kerületben esővízgyűjtőhordó osztás, amihez próbálunk kis információs anyagokat is adni és egyebeket. El szoktunk feledkezni arról, hogy a jó talaj képes megőrizni az esővizet, meg a csapadékot, a rossz, kiégetett, vegyszerrel tönkretett, letömörített talaj nem képes erre. Tehát a talajnak a feljavítása, például komposzttal, például takarással a nyári hőség ellen a kertben meghagyott faaprítékkal, ezek megint csak kardinális kérdések. A 12. kerületben van komposztkeretosztás is, illetve ingyenes ágaprítás, aminek az a feltétele, hogy ott maradjon a kertben az ágapríték, és használjuk a talaj megóvására. Ezek kevésbé direkt módok, az esővel kevésbé kapcsolódhatnak, így a nyilvánvaló kommunikációban, de nagyon fontosak.
Nagyon szépen köszönöm, és én csak azzal zárnám le ezt, hogy abba kezdted, hogy ennek a Városi Eső projektnek a szlogénje ez, hogy a Városi Eső aranyat ér. Én azt gondolom, hogy a vidéki eső is aranyat ér, és jól kell tudnunk bánni vele. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Ez a civil tudósítói hálózat körkapcsolása a Civil Rádióban.
Ahogy ezt elmondtam a bejátszás előtt, az Agyva Gabriella kolléganőnk a Somogy családról készítette ezt a kettős interjút. Megint egy kicsit nagyobb régióra vonatkozó, vagy általánosabb érvényű példákat és eseteket fogunk hallani a következő beszélgetésben. Ez Észak-Kelet Magyarországon, konkrétan Nyíregyházán történt ez az interjú. Fekete Éva kolléganőnk készítette, a Tiszavölgye Innovációs és Klímaadaptációs Egyesület elnöke Cselószki Tamás, akivel beszélget. Hallgassuk meg ezt is, és utána egy pici kis dialógust majd ezekről folytatnánk.
Körkapcsolás a Civil Rádióban.
Mi a meglátása a szakembernek, milyen problémákra kell azonnali megoldást találni?
Itt ugye éghajlatváltozással összefüggő problémákról beszélünk. Ezek a problémák nem most kezdtek kialakulni, hanem évtizedekkel ezelőtt. Például a süllyedő talajvízszint, egyre mélyebben van a talajvízszint az elmúlt néhány évtizedben, illetve a csapadékesemények szélsőségesebbé váltak. Ugye nagy zivatarok vannak, amik gyorsan lefolynak, és ezek a szinte naponta jelentkező áztató esők, ezek egyre ritkábbak, és ami nagyon fontos, hogy egyre növekszik a hőségnapok száma, ami ugye növeli a pároloktatást, tehát a hőmérséklet növekedése az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy mennyi víz távozik párolgás által, akár a talajból, akár a növényekből. Emiatt ugye egyre kiszámíthatatlanabb például a mezőgazdasági termelés is, szárazodnak a tájaink, és ugye a természeti területek is egyre komolyabb vízhiánnyal küzdenek.
Mi történik ezzel kapcsolatban jelenleg a Felső-Tisza vidékén és azon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében?
Itt a mi területünkön, ugye én is ebben a térségben élek, Nyíregyházán élek, itt viszonylag aktív ez a szakmai együttműködés. Mi civilek is régóta működünk együtt a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatósággal. Ők már, mondhatom, nagyon sok éve sokkal inkább a vízmegtartásban gondolkodnak, mint a vízelvezetésben, és vannak itt olyan vízmérnökök, olyan vizes tervezők is, akik szintén már régóta partnerek az ilyen megoldások kitalálásában. Itt ugye volt mondjuk az Borsod megye, a Cigándi árvízi vésztározó volt az első, a vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében, ami elkészült. Már ott is készült egy alacsonyabb küszöb szintű műtárgy, amivel ki lehet akár rendszeresen vezetni a Tisza kisebb árvizeit. Majd később a Beregi tározó is ugyanúgy készült el, hogy volt egy árvíz sús csökkentő nagy műtárgy, az alatt pedig egy kisebb, ahol akár rendszeresen ki lehet vezetni a vizet. Ehhez szeretném hozzátenni, hogy itt a Beregi tározó területén ezt a bizonyos tájgazdálkodási célú vízpótlást például 25-ben már nem lehetett megcsinálni, mert a téli időszakban, amikor szoktak ezek az árvizek jönni, egyetlen olyan árvíz sem volt, ami elérte volna ennek a kivezető műtárnyak a küszöb szintjét, tehát nem tudták kivezetni abba a vízrendszerbe, a tájba a vizet gravitációsan, amire egyébként az a műtárgy szolgált volna. De itt több előre mutató beruházás is volt, például a Tisza-Túr tározónál már 2017-ben olyan árvízi vésztározót terveztek, aminek kiegészítéseként egy napelemes szivattyús vízkivételi mű egész nyár, illetve az egész vegetációs időszakban, lényegében márciustól novemberig tudja táplálni a tájba a vizet, és ez működik is 22 őszétől. Érdekes módon pont a rendkívüli 22-es aszály vége felé augusztusban indult el ennek a ennek a szivattyús vízkivétel műnek a próbaüzeme. Úgyhogy a Tiszatúr tározónál, a Beregi tározónál vannak ilyen műtárgyak. A Beregi tározónál most készült el egyébként a terve, illetve már engedélyt is szerzett két további napelemes vízkivétmű. Ezek is ugye napelem által működtetett szivattyútelepek lesznek. Ezek néhány, két-három éven belül, hogyha sikerül forrás találni kivitelezésre, akkor ezek is fogják a Beregi táj vízpótlását biztosítani, ugyanúgy, ahogy a Tiszatúr tározó területén. Illetve amiről még szót kell ejtsek, hogy nagyon sok területre készült terv a Nyírség területén. Itt ezt úgy kell elképzelni, ezt a tájat, hogy van 9 főfolyás, amivel annak idején elvezették a vizet a Nyírség területéről. Ezek ugye csapadékvíz elvezető, csapadékvíz gyűjtő főcsatornák voltak. Egy nagyon szerteágazó csatornahálózattal. Ez térképen tényleg az látszik, hogy 1001 ága van ennek a csatornahálózatnak, és az az elképzelés most, mivel a Nyírség is szárazodik, és nagyon gyorsan süllyedő talajvíz szinttel küzdik, az az elképzelés, hogy megfordítják ennek a rendszernek az üzemeltetését, a Tiszából kivett vízzel a Nyírség magas pontjaira vezetik a vizet, ott bevezetik ezekbe a csatornákba, éppen azzal a céllal, hogy ott minél többet vissza tudjanak tartani. Illetve ezen kívül még oda is számos helyre vízvisszatartó műtárgyat terveznek építeni, ahonnan eddig mondjuk elvezették a vizet pont ezekbe a csapadékvíz elvezető csatornákba. Tehát több olyan terület is van, ahol komoly tervek vannak, illetve, ahogy említettem, van, ahol már működnek is ezek a vízpótló rendszerek.
Mi az, amiben azonnali szemléletváltásra van szükség?
Azt mondta, úgy fogalmaznék, hogy ez a tájban való víz megtartás, ez egy mostoha gyerek, vagy egy senki földje, egy szakmai senki földje, a vízgazdálkodás, tehát a vízügy és az agrár ágazat között. Se nem igazán vízügy, se nem igazán agrárágazat, mert hogy az agrárágazat arról szól, hogy terményeket előállítani. Na most, ahol vizet tartunk meg, ott értelemszerűen tájhasználatot kell váltani, tehát ott nem lehet folytatni a hagyományos mezőgazdasági termelést. Éppen ezért egyébként az agrárium vezetése, én azt tapasztalom már régóta, és sajnos még mindig, hogy rendkívül nagy gyanakvással néz minden olyan kezdeményezésre, ami arról szól, hogy azokon a területeken akár mást is lehetne csinálni, mint a hagyományos termelést. A szemléletváltás az pont erről kellene, hogy szóljon, hogy a Tisza mentén, és most már nem csak a megyéről beszélek, hanem a teljes Tisza völgyéről, tehát a Tisza hazai szakaszáról és a Tisza menti területekről. Itt ilyen durva becslés szerint mondjuk van 200 ezer hektár olyan terület, ami kellően mély fekvésű ahhoz, hogy ott vizet tudjunk megtartani. Hogyha most így le akarom egyszerűsíteni, hogyha azt szeretnénk, hogy elég víz maradjon a tájban, és mondjuk a tájhasználat is úgy változzon meg, hogy sokkal inkább rugalmas legyen, tehát ugye klíma alkalmazkodónak mondjuk, de ez inkább ilyen rugalmasság, klíma rezilienciának is hívják, akkor itt tájhasználatot kellene váltani ezeken a területeken, nagyjából úgy, hogy a legmélyebb területein akár állandó vízállásokat létrehozni, a fentebbi területeken időszakosan vízjárta területeket kialakítani, gyepeket, erdőket, és ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy jelenleg még sok helyen a tófenekét is szántják, ott akkor most már nem lehetne, vagy nem kellene mondjuk kukoricát termeszteni, hanem ott vízállásos területeket kellene létrehozni. Ezáltal a keletkező belvizeket nem kellene elvezetnünk, sőt, hogyha a Tisza olyan vízállásokat produkál, akkor azokból akár gravitációsan rengeteg vizet meg tudnánk tartani a tájban, de ehhez terület kell. Ugye szoktuk mondani, hogy a víz megtartáshoz hely kell, hely szükséges. Na most ez a hely még nem áll rendelkezésre, mert ezeken a területeken jelenleg nagyrészt még hagyományos gazdálkodás folyik, illetve ha nem, akkor is az a víz jellemzője, ugye, hogy szétterül. Tehát ezt a fajta gondolkodást nem lehet sem birtokszinten, pláne nem parcella szinten, megváltoztatni. Ezt öblözeti szinten lehet megváltoztatni. Mit jelent az öblözet? Ez egy olyan, mondjuk, egységes vízkormányzású terület, amit már nem lehet több részre osztani, tehát nem lehet külön-külön kezelni vízgazdálkodási szempontból. Magyarul, ha én vizet akarok megtartani, akkor a szomszédok is kénytelen lesz vizet megtartani. Ehhez persze, és itt kanyarodnék vissza mondjuk az agrártámogatásokra, hogy olyan agrártámogatásokat volna szükséges kidolgozni, amik mondjuk mindenki számára elég kedvezőek, vagy mindenkit kompenzálni tudnak azért, hogy tűrje a vízborítást. Ide kellene eljutnunk, ezen már régóta dolgozunk, egyelőre nem sikerült ebben áttörést elérnünk. Az előbb elmondottak miatt, vagy abból következően, hogyha azt szeretnénk,